hát, hátára fordítottam, és keményen a tenyerére léptem. Nyugalom, mondtam, pedig magam sem voltam nyugodt. Ha mocorogsz, kinyírlak. Szemét, mondta, s nyugton maradt. Tölcsért csináltam a kezemből. Gulbranzen! A fák és a bokrok visszaverték a hangom, de nem moccant semmi. Kezdett nem tetszeni a dolog, hiszen itt volt az előbb az orrom előtt. Gulbranzen! Már jóval csendesebben és bizonytalanabbul csengett hangom. Linda! A viking felkönyökölt. Ide figyeljen, suttogta rekedten. Hagyjon futni! Maga el sem képzeli, micsoda buli folyik itt. Óriási pénzekről van szó. Kap egy milliót, $1 millió, ha futni hagy. A hold ragyogása eltompult, pedig most nem is volt előtte felhő. Kiáltásaimra senki nem válaszolt, mintha valamennyien felszívódtak volna. A viking leejtett késére néztem. Nem vettem fel, csak tovább rúgtam egy kicsit, nehogy elérje. Ekkor már sokkal jobban izgatott az az érzés, amely ott hullámzott a bőrömön sarkamtól a tarkómig. Kihúztam övemből a pisztolyomat, és a markomba szorítottam. Bár nem kedves Ázsiában, hanem Norvégiában voltam, az erdő mégis jelezte a veszélyt. Ha Indiában lettem volna, biztos lehettem volna benne, hogy tigris közeledik. Itt azonban csak Frank Fader csörtetett felé, kidugta a fejét egy bokor mögül, és mikor megpillantotta a földön heverő vikinget, halkan felkiáltott, száj elé kapta a kezét, szépen nyílt kecske szakálla remegett az izgalomtól. Jézusom, Mr. Lawrence, ki ez? Jézusom, a viking! Meghalt! Övembe tűztem a stukkert. Hol vannak a többiek? Értetlenül merett rám. Hát nem itt vannak, én azt hittem, hogy... Valami botféle volt nála, azzal hajtogatta el az ágakat az orra elől. Én, nekem azt mondta Gulbranzen, hogy menjek hátra, Miss Östegárdal, fogjunk egy botot, és ha felbukkanna, hát érti, ugye? Azt hiszem, el akar távolítani bennünket a veszély közeléből. Azután egyszerre Miss Östegárd is eltűnt mellőlem. Vártam egy darabig, míg meghallottam a maga kiáltozását. Én sem értem. Én sem értettem. Egyáltalán semmit nem értettem. Botjára támaszkodva a hátán fekvő vikinghez lépett. Maga kapta el? Ez állarc. Kíváncsi lennék. Ismét nagyot ordítottam. Gulbranzen! Ekkor vette észre Frank Fader a viking kését. Lehajolt érte és fölemelte. Igazi viking tőr. Ezt használták szőrös nadrágú Harald idejében. Ezzel aztán nem vicc elvágni valakinek a torkát. Dühösen tölcsért csináltam a tenyeremből, a professzor a viking fölé hajolt. Soha veszélyesebb fegyvert nem találtak ki, mint a viking tőr. Csak egyetlen mozdulat, és le lehet választani vele a fejet. Volt valami a hangjában, ami nem tetszett nekem. Felé fordultam, de elkéstem. A rozsdás töredezett élű kés felemelkedett, és lecsapott a viking nyakára. Az iszapos... Békalencsés képű férfi feldobta magát a levegőbe, közben ordított egészen addig, míg hörgő bugyborékolásba nem fulladt a hangja. Elvágott nyakából kilövellő vére vörösre festette a környező bokrok leveleit, Frank Fader kezét és az én arcomat. Mozdulatlanná dermedtem, mintha az én nyakamat vágta volna el. A viking lába rángatózott, rúdosta a füvet és az avart, aztán egy hatalmas rúgás után elcsendesedett. A békák hallgattak, mintha megsejtettek volna valamit. Fegyverem felé kúszott a kezem, de Frank Fader rám fogta a vaskos fadarabot, amivel az ágakat hajtogatta szét maga előtt. Most láttam csak, hogy a bot vékony, modern, fazonú géppisztoly. Maga megőrült, Frank Fader, próbálkoztam, és egyre közelebb csúsztattam kezem a stukkeromhoz. Miért kellett megölnie? Vegye el a kezét a fegyverétől. Még most sem értem. Vegye el a kezét, mert magába lövök. Azt hiszi, nem merem megtenni? Olyasféle gúny volt a hangjában, ami arról biztosított, hogy megmeri. Sőt, mintha az elvágott torkú viking is ezt bizonyította volna. Leeresztettem kezem a combom mellé. Na, így már egészen más, mondta Frank Fader, és egy egész lépéssel hátrébb lépett. Gyengéden belerúgott a vikingbe, mintha azt akarná ellenőrizni, valóban meghalt-e. Magabiztos volt a hangja, egyáltalán nem emlékeztetett korábbi énjére, a szétszórt tudósra. Nyúljon a gatyájába, és lassan, nagyon lassan a csövénél fogja meg a fegyverét. Világos? Egyetlen gyanús mozdulat, és a viking után küldöm a más világra. És nehogy hamis illúziói legyenek, a világháborúban megtanultam bánni a fegyverekkel, tehát megfogja a csövénél fogva, és idehajítja a lábamhoz. Hadd látom, van-e valami ragyogó trükkje, amivel megpróbál átverni? Nem volt. Megfogtam a fegyvert úgy, ahogy kérte, és a lábához dobtam. Anélkül, hogy levette volna rólam a szemét, a bokrok közé rúgta. Ígyni. Mit is kérdezett az előbb? Az volt az érzésem, hogy játszik velem, mint macska az egérrel, mintha az utolsó cseppig a pohár fenekéig ki akarná élvezni a diadalát. Égő szemébe néztem, és megdöbbentem, mintha dr. Faustus nézett volna vissza rám. A kerek kecske szakállal díszített arc, az égő diadalittas tekintet, a keskeny összeszorított száj mind azt súgták, hogy gazdájuk eladta a lelkét az ördögnek. Tompán vereséget beismerőn kongott a hangom. Miért ölte meg a vikinget? Fölnevetett gyors kapkodó nevetéssel. Mert meg kellett ölnöm. Ha nem ölöm meg, ő ölt volna meg engem. Most már biztos voltam benne, hogy elment az esze. A félelem az őrületbe kergette, talán meg sem ismer, azt sem tudja, ki vagyok. Csak az átkozott géppisztoly ne volna a kezében, duruzsolt a hangom, mint egy tulai ezüst szamovár. A játéknak vége, professzor úr, mondtam olyan gyengéden, ahogy csak tudtam. A vikinget elkaptam, kár volt megölnie, mert fontos tanú lehetett volna. Adja ide a fegyverét, és hívjuk a felügyelőt. Itt már nincs sok tennivalónk. Elvigyorodott, és szabad kezével megsimogatta a szakállát. Maga bolondnak néz, mi? Egyáltalán nem, tovább vigyorgott. Tudja, hogy a bolondokkal nem szabad ellenkezni, mi? Azt gondolja, hogy szegény Frankfather megbudjant a kiállott izgalmaktól. Én is ezt gondolnám a maga helyében. Csak hogy én, kedves barátom, nem vagyok bolond. Tudom, a dirisek is mind ezt állítják. Közlöm magával, hogy előre megfontolt szándékkal követtem el a gyilkosságot, kedvesem. Valami pattant az agyamban, mintha egy villanykapcsolót kattintottak volna fel. Ez szerint Frankfather mégse bolond. Ha pedig nem bolond, akkor nem mertem végig gondolni a dolgot. A vesélyembe láthatott, mert kuncogni kezdett. Látja, kedves Mr. Lawrence, előbb-utóbb helyes következtetésre jut. Mi tudósok kétségbeejtően egyformák vagyunk, egyféleképpen mozog az agyunk. Őszintén szólva, nem rajongok ért, hogy kollégákat tegyek el láb alól. Megfordult velem a világ. Maga el akar engem tenni, izé, láb alól? Szomorúan bólintott. Sajnos. De hát miért? Mert maga sokat tud, kedvesem. Nagyon sokat, többet, mint szabadna. Hehehe. Ismét kigyulladt a fejemben egy villanykörte. Maga ölte meg Knudsent? Én, hát, kuncogta barátságosan. Miért, maga kire gondolt? Arra balfék ribdára, hiszen még egy legyet se tudott volna agyon csapni. Nekem ugyan más volt erről a véleményem, de nem ez volt az az időpont, amikor megbeszélhettük volna a dolgot. Tegye le azt a fegyvert, próbálkoztam ismét, makacsul bízva benne, hogy egyszerre csak összeomlik, sírva fakad és a lábamhoz borul. Hiszen maga a viking tudományok professzora. Na, ebből elég, mondta ellentmondás nem tűrő hangon. Kapja fel a hátára halottat. Micsoda? Vegye fel, ha mondom, ne akarja bemesélni nekem, hogy Leslie L. Lawrence nem mer elvinni egy hullát a hátán, legfeljebb egy kicsit összekeni magát. Na, gyerünk! Több évtizedes tapasztalat tanított meg rá, hogy tudjak a hangszínből olvasni. Az övéből most azt olvastam, hogy jobb lesz, ha szó nélkül megteszem, amit kíván. Aki ilyen hangon adja az utasításait, Annak már ugrándozik a mutató ujja a fegyver ravaszán. Lehajoltam, hogy fölemeljem a vikinget. Frankfader lába csábító közelségben volt, de mielőtt meggondolatlanságra ragadtattam volna magam, fölcsattant a hangja. Legkisebb gyanús mozdulat, és maga halott Lawrence. Ki akarom élvezni a győzelmemet, és ebben maga sem gátolhat meg. Gyerünk! Mély lélegzetet véve megpróbáltam feltornázni a hullát a hátamra. Csúszott, mintha angolnává változott volna. Egy-két forró vércsepp a fejemen koppan, de ügyet se vetettem rá. Induljon előre, mondom, hogy merre menjen. A halott nehéz volt, én viszont gyenge. Többször megbicsaklott a lábam, és csak a szerencse mentett meg tőle, hogy nem zuhantam vikingestül a bokrok közé. Mindazonáltal igyekeztem úgy menni, hogy ne bújhasson meg a takarásomban. Ha valaki el akarná kapni a bokrok közül, ne álljak az útjában. Furcsa módon senki sem próbálta meg kilőni. Mintha vadászati tilalom lett volna régész professzorokra. Lépkedtem előre a vikinggel a nyakamban, és egyszerre csak végigfutott rajtam a felismerés. Gulbranzen és a többiek azért nem jönnek a segítségemre, mert nem jöhetnek, mert tovább nem is kellett töprengenem. Átcsörtettem egy bokor sor között, és amikor elhagytam az utolsó bokrot, is kibukkantam egy tisztásra. Aztán majd a földre ejtettem a vikinget. A tisztás velem szemben lévő oldalán ott ültek sorban valamennyien, akiktől azt reméltem, hogy kiszabadítanak Frankfader karmai közül. Gulbranzen, Bakke, Frank Huckabee, Nguyen-Nam Fong, Linda Östegard, Jameson és Nyomd ide a feneket, bébi. Bár izzadságom a viking vérével keveredve a szemembe folyt, nem került el a figyelmemet, hogy valamennyien össze vannak bilincselve. Rénszarvas bőrből fonott kötéllel egymáshoz fűzve, mint modern rabszolgák. Frankfader mosolygott és tisztelgésre emelte a géppisztolyát. Szelve, dobja oda a bokrok alá. Nincs több bilincse, Gulbranzen? Nincs, morogta a rendőr. Elkeseredett pillantást vetve rám. Akkor kénytelen leszek szíjjal összekötni a kezét. Nyújtsa csak ide. Előbb a kezem kötözte meg, aztán a lábam. Jó erősen, de meglehetősen ügyetlenül. Éreztem, hogy 5 perc alatt szabad vagyok, ha békén hagynak. De vajon lesz-e 5 percem? Frankfader leült velünk szemben a fűre, és gondterhelten szemlélte kis csapatunkat. Túlságosan sok hulla, túlságosan sok bonyodalmat okoz. Nem én találtam ki, de akárki mondta is, fején találta a szöget. Magát azért sajnálom, Gulbranzen, jókat sakkoztunk, nem? Dögölj meg, mondta a felügyelő. Egyébként, ha hiszi, ha nem, magát sajnálom legjobban, és a kisfiát. Nem kellemes dolog árvaként felnőni. Bár a felesége, amilyen csinos asszony, rövidesen talál magának valakit, aki a kis Gáni apja lehet. Mit vagyok például? Én, a család régi barátja, aglegény, szabad ember. Azon kívül itt szeretnék élni életem végéig, ahol feltárom a valamikor volt legnagyobb viking várost. Linda Östegard, aki bébivel volt összekötve, felkapta a fejét. Itt? Frankfader bólintott. Itt bizony. Mert megvan a város, és én tudom is, hogy hol. Bébi, mintha fölébredt volna ájulásszelű rémületéből, zokogni kezdett. Berti, kérlek szépen, csinálj valamit. Mondd meg neki, hogy mi nem vagyunk benne a buliba, mi nem akartunk belekeveredni semmibe. Mondd meg neki, Berti. Berti felé nyújtotta a lapát kezét, de nem ért el, hogy megsimogassa. Jól van, cicus, majd megmondom, nyugi. A végén minden rendbe jön, csak ne hisztisz, bébi. Gulbrandsen feldobta magát a levegőbe. Ezt megkeserüli Frankfader. Élete utolsó napja lesz, amikor... Sajnálom, de nincs időm meghallgatni a fenyegetőzésüket. Ulek Nutzen megérdemelte a halált, és a viking is. Éjszakákon át ébre hánykolotta, mi lenne, ha futni hagynám magukat? Csak hogy akkor engem csuknának be, vagy a sitre, vagy a bolondok házába. Egyre megy. Nekem viszont az a dolgom, hogy feltárjam a legnagyobb viking várost, mert fel fogom tárni. Ulek Nutzen nevét pedig még egy rohadt lábjegyzetben sem említem meg. Hátra feszítettem a kezem, és munkához láttam. Úgy dolgoztam, ahogy Rács Kumár Szink tanította, csak nyugalom. Beszéltetni, minél többet beszéltetni. Linda nagyot nyelt, és végtelen szomorúsággal a szemében nézett rám. Berti komorbikaként mozdulatlanul töprengett. Bébi térdére hajtotta a fejét, úgy zokogott. Szerencsére itt a kocsijuk, mondta sóhajtva Frankfader. Nekihajtok vele egy fának, és felgyújtom. Óriási mázli, hogy furgonnal jöttek, valamennyi holtestet belerakhatom a kocsiba. Lesz majd, mint törni a fejüket a kollégáinak, Gulbrandsen. Remélem, nem fognak gyanakodni rám. Egy együgyű professzorra, aki ráadásul az ön barátja. Ezt különben a felesége is tanúsíthatja. Csak semmi izgalom. Amit mondtam, azért mondtam, hogy ne aggódjék, a szerettei miatt jó kezekben lesznek, Gulbrandsen. Tetszett, hogy ömlengve beszél magáról és a lelkéről. Annál is inkább, mivel egész rendesen sikerült meglazítani a kötelet a csuklómon. Van még időnk hajnalig. Szeretném, ha tökéletesen ki tudna égni a furgonjuk. Ebben a sötétségben viszont még ide csalogathatna valakit a fénye. Hajnal felé akár napfelkeltének is gondolhatják. Letette fegyverét a fűre, és hátratett kézzel sétálgatni kezdett, mintha katedrán állna hallgatói előtt. Talán emlékeznek még rá, hogy együtt tanultam Heidelbergben, Ulek Nutzennel. Ragyogó elme volt, a ragyogó elmék minden undorító vonásával megáldva. Jó szívű volt és leereszkedő, ez volt az, amit sehogy se tudtam elviselni. Kicsit másképpen kezdődött a történet, mint hogy korábban elmesélte. Ole zseniális volt, tudtam, hogy soha semmikor nem fogom utolérni. Olyan érzéke volt a régészethez, mint talán soha senkinek. Két érzés viaskodott bennem, a boldogság, hogy kortársa lehetek minden idők legzseniálisabb viking tudósának, és keserűség, hogy miért éppen nekem kellett egy időben születnem vele. Igaz, hogy kitisztítottam a cipőjét, igaz, hogy elkészítettem a reggelét, és mosolyogtam, közben azon törtem a fejem, hogy rájönnének-e vajon, ha patkánymérget szórnék a kávéjába. Hogy Ole milyen volt hozzá? Leereszkedő, nyájas. Tudta, hogy bármennyire erőlködöm is, soha nem léphetek a nyomába. Búcsú estjén tettünk egy fogadalmat, talán a sok sör hatás alatt, hogyha megtalálja és nekiáll kiásni a leghatalmasabb viking várost, oda vesz maga mellé segítőnek. Engem, segítőnek. Másnap, amikor elutazott, megfogadtam, most már egyedül, hogy én, csak is én találom meg a várost. Ott áll majd a szobrom a romok között, és legalább két oldalas lexikon cikka nevem után. Minden egyetemi jegyzetben benne leszek, ő pedig csak egészen apró betűkkel, ha megengedem. Miután végeztem Heidelbergben, visszatértem Angliába. Jó állást kaptam, nem volt gondom. Viking romokat ástam, és készültem a nagy feladatra. Elolvastam minden rúnával írt emléket. Megpróbáltam rájönni, hol lehetett álmaink városa. Csodálkoznak, pedig nincs rajta semmi csodálkozni való.